Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzám Pál Róma beliekhez írt levelének 12. fejezetéből, a 16-tól a 21. tartó igeversekből.
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanolyan indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, elevenszened gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető Atyánk, dicsőítünk téged minden napért, melyen a te szereteted erősít minket. Hálával gondolunk arra, hogy szeretettel teremtettél minden embert, és gyönyörködsz bennünk mind a mai napig. Nem nézed talentumainkat és cselekedeteinket, te egyformán törődsz mindannyiunkkal. Ez a kegyelemmel teli szeretet pedig formál minket. Megvalljuk, Urunk, hogy mi sokszor elfeledkezünk erről, és hamis érzésekből töltekezünk helyette. Összekuporgatott biztonságunkból pedig nehezen adunk. Féljünk, méricskéljük. Inkább kapni szeretnénk, mert nem a te szeretetedből merítünk. Üzletelünk az érzésekkel, félünk, ha adunk belőle, veszíthetünk. Könyörgünk, küld le hozzánk szent lelkedet, hogy erősítsen minket a te szeretetedben. Nyisd meg szemünket annak látására, hogy mikor van szükség a mi szeretetünkre. Adj erőt, hogy a te vezetésednek biztonságában ne féljünk adni magunkból. Kérlek, formálj bennünket, hogy tudjunk egymásban gyönyörködni. Gondviselő Atyánk, add, hogy tetteink által téged érezzenek magukhoz közel a nélkülözők. Indítsd ezért szánkat imára, szívünket szeretetre, kezünket cselekvésre. Amen.
Nyissuk ki a Bibliánkat Jakab apostol levelénél. Jakab apostol levelének a második részénél. Isten igéje meg van ma írva, ami alapján hirdetem Isten igéjét közöttetek. Tehát a Jakab apostol levelének második része 26. versében így. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Ha figyeltük ma, most az előbb, a felolvasott lekció ige szakaszt a rómabeli levélből, akkor egy szóval ezt mondhatnánk rá, hogy cselekvések. Rendkívül sok cselekedet van benne leírva, ami meghatároz bennünket is, úgy gondolom. Én nekem, amikor először végigolvastam, akkor ezért szem, hogy mennyi konkrétum, mennyi aktivitás van ebben a részben. Azt gondolom, hogy ma nagyon kevesen vannak, akik elvonulnak a világtól, és elmélkednek szép csöndesen. Ma egyre inkább fölgyorsuló világot látunk magunk előtt, és rengeteg tevékenységünk van. Van egy munkánk, van egy családunk, vannak különböző gyülekezetünk, vannak különböző társas kapcsolataink, baráti kapcsolataink. Rendkívül sok tevékenységet végzünk, amelyeknek a nagy részét ezek a társas tevékenységek töltik ki. Tehát egymás és egymás között történnek ezek a cselekvések. Így én ma ezt a címet adtam. Idén ma ezt a címet adtam az Isten tiszteletünknek, hogy a cselekvő Isten tisztelet. Ha jól figyeltük a felolvasott lekciót, akkor azt mondhatjuk, hogy egy egészen részletes életútprogramot kapunk most készhez, amelyben Isten a cselekedeteinkkel irányítja a figyelmünket. Áldjátok, akik üldöznek titeket. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek. És sorolja tovább pár, hogy tulajdonképpen mit is kell csinálni. De milyenek a mi cselekedeteink? Mi motiválja a mi cselekedeteinket? Most először ezt vizsgáljuk meg, hogy mi a mi cselekvéseinknek a háttere. Ezen gondolkozunk közösen. Én mielőtt hitre jutottam, olyan 20 éves korom körül, akkor én meg voltam róla győződve, hogy én egy jó ember vagyok. Hát úgy alapvetően minden rendben van velem, tisztelettudó vagyok, többé-kevésbé néha még a szüleimmel is rendesen beszélek, megcsinálom a dolgaimat, amit kell, hát van benne egy barát, mert nincsen ezzel probléma. És akik engem szeretnek, hát azok én is jó fej vagyok, meg akik szintik nekem, hát a többi rendben nem, mert már senki nem az, de ez így van rendben. Ez az általános emberi gondolkodásunk, azt hiszem. Tehát én úgy ültem be az első ilyen Isten tiszteletben, teljesen tökéletes vagyok. Vagy az első ilyen igei alkalomra, én először egy ifiben voltam, de nem is Isten tiszteletem. Hát úgy szép lassan ebben a kérdésben zsugorodnom kellett, amiután itt lejutottam, ugyanis rá kellett érdeznem arra, hogy ez nem így van. Meg kellett értenem, hogy a hitem egyik fontos mérőköve az embertársaimmal való viszony, mert ezen méretik le az Istennel való kapcsolatom is. És ez egy nagyon fontos és egy elég szomorú felismerés volt a számomra, de ugyanakkor örömteli is, mert tudtam, hogy merre kell elindulni. Az ókor kihívása Pál apostol idejében is ugyanez volt. Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Az ókorban ez ugyanígy óriási feszültségekkel járt, mint ahogyan a mai napon, a ma napjainkban. Például, hogy a zsidók hogy viszonyulnak a pogányokhoz, vagy a keresztények, a már keresztény életemberek a zsidókhoz. Ugye 3 héttel ezelőtt pont ezt láttuk a Róma 11-ben, amiről ugye sajátban Tamás prédikált nekünk. Aztán a zsidók keresztények és a pogányból lett keresztények hogy viszonyulnak egymáshoz. Itt a Róma levélben többször is erre utal Pál, közöttük is vannak rendkívül sok feszültség. És aztán a keresztények a rómaiakkal egy római birodalomban, gondoljunk bele, ahol kötelező volt a római isteneket imádni, ez a teljesen új vallás, hogyan kell, hogy viszonyuljon az államhoz. Ezek borzasztó nehéz kérdések és nem konfliktusok. Ugyanúgy nekünk is ma megvannak ezek a egymáshoz való viszonyulásaink és ezeknek a problémái. Például egy anyaországi, hogy viszonyul az etnikumokhoz a saját országában. Vagy hogyan viszonyul a menekültekhez. Ugye most ez egy aktuális probléma Európában. De egyszerűen is megfogalmazhatjuk ugyanezt. Milyen a viszonyunk a szomszédunkkal? Milyen a partnerünkkel? Milyen a házastársunkkal? Milyen a főnökünkkel, milyen a gyülekezeti testvérünkkel. Ezek határozzák meg a cselekedeteinket. Ezek a viszonyulások. Elképzeltem azt a kort, a római birodalmat, amikor ahol 60, közel 60-70 millió ember élt és halt a római Cézáron uralma alatt. És Rómát, ezt a írtatlan várost, ami akkor 1 millió főt számált. Hát most azt mondhatnánk, hogy 1 millió, hát ez nem sokkal. Budapest is 2, aztán jó, el tudunk azért benne tájékozódni. Jó, hát kicsit a gyülekezeti héten azért a akadt, mindig probléma a közlekedéssel, de megoldottuk ezt is, tehát ez nem probléma egy 2 milliós városban. Jön az 1 millió. De az ókorban az átlag lakosság szám egy városban az 15-20 ezer fő volt. Ehhez képest az 1 millió, az írtatlan sok. Gondoljunk bele, micsoda kozmopolita város volt ez. És ott vannak benne azok a keresztények, akikhez még soha nem jutott el egyetlen egy apostol sem. Pál apostol nem járt Rómában még, amikor ezt a levelet írja. És innen érthetjük meg azt, hogy miért ír ilyen részletesen a római levélben a rómaiaknak, pont hogy így akarja segíteni őket a különböző nehézségeikben, elkévejtéseikben, hiszen nem kapta egyetlen olyan apostoltól sem valószínűleg pontos útmutatást, hogy igazán volt mégis az igazi evangélium. Ezért is írja le az igazi evangéliumot, így a római levélben. És a súlypontot itt, ebben a részben Pál a róma beliekhez, a cselekedetekre helyezi. De mi motiválja a mi cselekedeteinket? Megélhetés? Biztosan mindannyiunk számára egy fontos kérdés, az egzisztenciális kérdés. Pénz, ezzel szervesen összefügg. Hatalom, siker. Mi az, amit az életünkben minden áron és folyamatosan próbálunk elérni, és nem sajnáljuk be benne azokat a konfliktusokat, amik közben az embertársainkkal élnek bennünket. Azért, hogy én elérjem azt a célt, amit szeretnénk. Pedig ez mind-mind olyan cél, amit el fogunk veszíteni. Mindegyik. Amit az életünk során, amit fölvállalunk nehézségeket ebben a különböző cselekvési helyzetekben, hogy elérjünk, ezeket elveszítjük. A kisfiunk egyik leghatározottabb szava az, hogy akarjon. Pont be is jött végszóra, Benedekő ezt szokta mondani, hogy akarjon. És ez egy nagyon-nagyon határozott szó, ugyanis ha ő azt mondja, hogy akarom, akkor az úgy is lesz. Most például lemarad hátulnak, ide jön hozzá, felül, hogy akarja. És hiába mondja neki az édesem, hogy Benedek maradjon, mert ott illene maradni. Ő így akarja. Most itt fog játszani az asztalnál egy darabig, és kérjük. Ez az, ami bennünket is meghatároz. Mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Itt van benne. Most hallottuk két hete Árpád prédikált pont akkor erről. Ott van benne, hogy mi az, milyen akarattal kell bennünk. Nem a mi akaratunk a lényeg, hanem az Isten akarata. Itt van, hogy ne ítélhessétek, mi az Isten akarata. De itt felvetődik egy nagy kérdés. Miért kell nekem erőködnöm a cselekedeteimmel? Miért kell megpróbálnom mindenáron kiizzadni magamból ezt a, mert sokszor talán így érezzük, ezt a, hogy a cím szól a képmutatás nélkül szeretetet, hogy álljuk azokat, akik üldöznek bennünket. Hát ez azért nem olyan könnyű dolgok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Miért van szükség erre, amikor igazándiból valószínűleg úgyse fog ez így sikerülni nekünk? De nem is ezért, hanem azért, mert Luther, amikor a reformáció korában, ez volt az egyik nagy felismerése, a Róma beliekhez levélt 5. részében ezt találta meg, abban a világban, amikor ugye azzal riogatták az embereket, hogyha nincsenek, nem cselekedtél jól, már pedig nem cselekszünk jól és hibázunk, akkor a kárhozatra jutsz. Ő ezt találta meg a Róma beliekhez írt, a 5. részének első versében, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát megigazultunk a hitáltal, igazáltal Isten bennünket, a hitáltal, nem a cselekedeteink által, hanem a hitáltal. Akkor miért kell erőlködnöm a cselekedeteimmel? Nem mindegy, hogy mit teszek. Isten úgyis megvált, mert hiszek benne. Logikus, nem? Én nekem ez volt a nagy dilemmám, például az egyik nagy, amikor még nem láttam egész éven az életem, már hittem Istenben, és ezzel a kettősséggel szembesültem. Miért kellenek a cselekedetek, ha a hitem által üdvözlök? Nem mindegy. Nem mindegy. Jakab apostol adja meg erre a választ. Azt, amit felolvastam a textusként, a 2.26-ban. Mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. A hit cselekedetek nélkül halott. Nagyon fontos tehát. Tehát ezért fontos a cselekedet, illetve a cselekedeteinknek a háttere, a cselekedeteinknek a motivációja. Mert ez dönti el, hogy mit érdel ki bennünk, az életünkben milyen gyümölcsöket terem. Ugye erről egy helyen a Jézus ezt mondja a Máté evangéliumában, hogy a jó fa jó gyümölcsöket terem. Tehát ha például van otthon egy virágunk, ami elszárad, hát akkor kiváljuk az életünk egy másik. Igaz, vagy hogyha a, mit tudom én, a szőlőtől már nem terem szőlő, vagy csak savanyú szőlő terem, vagy olyan, ami már lehetetlen, akkor azt is kivágjuk és ültetünk újat. A jó, a Krisztus élet, a hívő élet, az jó gyümölcsöket terem. A jó gyümölcsök pedig a jóságjeletek. És erről beszél Jakab a 2.26-22-ben. Ábrahám miattyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltára? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Látod tehát, hogy együttműködött a cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljesül a hite. Tehát a hit és a cselekedet nem elválasztható. Az első a hit, ami megjelenik az életünkben, aztán ebből kell, hogy kiinduljanak a cselekedeteink. Hát, mi viszont nem vagyunk tökéletesek, de az Isten tudja ezt. Az ő realitása rá is világít erre. Nézzük meg a lekcióból, hogy hogyan. Ne átkozzák, ne átkozzatok, ne legyetek nagyra törők, ne fizessetek senkinek rosszal, ne álljatok bosszút, ne győzzön le téged a rossz. Ne. Ezt ne tedd, azt ne tedd, azt ne tedd. Értjük? Isten pontosan tudja, hogy mi ezeket megtesszük. Vagy próbáljuk nem megtenni, de újra és újra elkövetjük ezeket. Isten reálisan lát bennünket. Pontosan ismer bennünket. Tudja, hogy a cselekedetünk mögött mi áll. Tudja, hogy újra elesünk ezekben. Tudja, hogy minket az akaromat tárgoznak. Akkor mit tegyünk? Hát, emberek között élünk, és az emberek bizony nem angyalok. Tele sok nyomorúsággal, hiúsággal, szívtelepséggel, gőkkel, bűnnel, bajjal, amelyek mind irritálnak bennünket. A körülöttünk lévő emberek bántásait, hibáit, rossz tulajdonságait, megjegyzéseit, ellenséges érzelmeit nem könnyű elviselni. Rengeteg sok titkos fájdalom él egy-egy ember szívében, amit mind a környezete okozott. Rengeteg sóhaj szakad fel egy-egy lélekből, mert látják, mert lenézik, mert nem értik meg, mert igazságtalanul bánnak vele. Biztos, hogy bennük is előfordult már ilyen, nem is egyszer. Talán folyamatosan ezeket éljük át. Mi erre a mi reakciónk? Mi emberek legtöbbet egymástól szenvedünk, és sokszor nem is az idegenektől, hanem a hozzád közel állóktól. Testvér a testvértől, anya a gyermekétől, házastárs a házastársától, szomszéd a szomszédjától, vagy beosztott testvérétől. Ha egyszer közelebbről belelátunk a családi otthonokba, munkahelyekbe, ahol az emberek együtt élnek, elrémülnénk, mennyi kisebb-nagyobb gonoszságot követnek el egymással. Mennyi elkeseredett indulat halmozódik fel a szívekbe, és tör ki belőlük. Hogy meg tudják keseríteni az emberek egymás számára az életet. Cselekszünk. De hogy cselekszünk? Hívből cselekszünk. Mert ugye a hit és a cselekedetünk össze kell, hogy fogadjunk. Hogy egyszerűen csak az akaratból cselekszünk. Az a rossz indulat, ami másokból felém árad, az bizony bennem is alattas érzéseket és indulatokat lát ki. Nem akarjuk, hogy legyőzzön a rossz. Ugye, így olvassuk a 21. versben. Ne győzzön le téged a rossz. De nem megy. Mert sokszor legyőztek minket. Sajnos ez áll a mi cselekedeténk hátterében. A gonoszság pedig ragad, mint a piszok. Általános véleménye az, ugye, hogy az ember az kénytelen védekezni. Az, hogy ha nem tololjuk meg a rosszat, nem ütünk vissza, akkor mi alul megadunk és vesztesek leszünk. És bizony, akik bennünket bántanak, azokkal mi is ugyanígy vagyunk. És cselekszünk. De hogyan cselekszünk? Pedig ez a legrosszabb módszer. Mégis ezt tesszük, mert tettünk a veszteségtől. De a sátánnal kiküzdni lehetetlenség. Nem lehet. Azzal, ha gonosz módon cselekszünk, nem győzhetjük le az emberekben a gonosz indulatokat. Logikus, ugye? Ezért van a Bibliában mindig újra a figyelmeztetés, amit Pál a most felolvasott igében így fogalmaz meg a 19. versben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim. Ezt kérjük tőlük. Milyen nehéz ezt megtanulnám. Mert ha így tesztek, akkor bár cselekedtek, ahogy Jakab kéri, de attól még idézőjelben halottak vagyunk. Nem élő a hitünk, mert ezek nem Isten cselekedetei, hanem a miénk, mert ez a mi akaratunk. De akkor milyen az Isten cselekedete? De akkor hogyan kell ezt jól csinálni? Elég csak a Róma 12.2-t újra elolvasni. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Benne van az, hogy az értelmünknek kell megújulni. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Értitek? Tehát az Isten szerinti cselekvésünk az nem egy érzelmi kérdés, hanem értelmi. Az pontosan, amit a múlt héten is tanított nekünk, az, hogy hozzunk egy döntést, hogy szeretni fogok. Hogy szeretni fogok a másik embert. Nem azért, mert úgy fej velem, nem azért, mert ő is nagyon szeretett engem, nem azért, mert hozott nekem valami ajándékot, nem azért, mert gyülekezeti tag, és őt szeretnem kell, hanem egyszerűen csak szeretem. Isten ezt kéri tőlük. Még akkor is, hogyha nekem ez nem jó, mert ő rosszat tett velem. Vagy valamikor régóta van bennem egy tüskevel szemem, mert egy olyan dolgot csinált, ami nekem borzasztó rosszul esett a végigmondott. Még akkor is a hátrányod van belőle. Ez a döntés az agapé, amiről a múlt éppen beszélgettünk. Ez nagyon nehéz. Szeretni kell az ellenségemet. Sőt, még jót is kell vele tenni. Ugye ezt kérdődik ma az igen. De ha sikerül meghozni ezt a döntést, akkor már nem vagyok egyedül. Ha sikerül meghozni ezt a döntést, már nem vagyok egyedül. Akkor már az Isten munkája bennem a jót, és az Isten cselekszik általam. A Galata 2.20 ezt így mondja. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Így már más megtenni azt, amit Pál kér tőlünk. A 21. vers pedig nem könnyű, azt mondja, hogy ugye ne győzzön le téged a rossz, eddig az előtt erről beszélgettünk, és így folytatja, hanem te győzz le a rosszat jóra, mert így már teljesen más ezt megtenni. Ha valaki, bocsánat, tehát úgy győzzük le a gonoszt, hogy ezt fordítsuk a javunkra. Használjuk fel a saját lelki érdekelésünkre. Ha valaki rossz indulatú megjegyzést tesz például ránk, akkor először gondolkozzunk el, hogy ez most van-e valami alapja a dolognak. Nem lehet, hogy van. És abból is tanulhatok, igaz, hogy rossz indulatú volt, és ez késérződött a hangjából, de tanulhatok belőle. Nem nehezteljünk át rájuk, hanem vegyük úgy, mintha Isten kezének a formáló érintése lenne. Mint Isten törekvését arra, hogy formáljon bennünket általuk is. Amikor ezt leírtam, akkor eszembe jutott egy példa, amit a híres író C.S. Lewis mondott, aki ugye a Narnia krónikái könyveket írta, hogy olyanok vagyunk, mint a szobrok, akiket Isten tökéletesre akar faragni. Isten tökéletesre akar faragni, de ahhoz vésnie kell. És a vésre remértetések azok fájnak. Olyanok vagyunk, mint a szobrok, akiket Isten tökéletesre akar faragni, de a vésre remértetések fájnak. Viszont így lehet legyőzni a gonoszt jóval, önmagammal, a saját lelkemmel. És nem csak a gonoszság ragadós, hanem a jóság is. Azt is szabad, sőt, kell szólnunk ezt is a világban. Erre két példát hoztam, illetve jutott eszembe most. Az egyik a Jövő kezdete című film, nem tudom ki az, aki látta, esetleg ajánlom. Megrendítő filmbe érdekes gondolatokat hordoz. A lényeg az, hogy egy kisfiúnak a tanára azt a feladatot adja, hogy mivel tennék te jobbá a világot. És akkor a kisfiú kitalálja, hogy mivel változtatnánk azt a világot. És akkor a kisfiú kitalálja, hogy tesz valami jót valakivel, és az a szabály, hogy ezt három embernek tovább kell adni. És aztán odáig jut a dolog, hogy már 100-valahány ember benne van ebbe a láncba, és Los Angelesig jut a kisvárosból több 100 kilométernyire ez a mozgalom idézőjelben. Nagyon érdekes. A másik példa pedig egy, ezt úgy olvastam, hogy volt egy olyan ember, aki olyan munkája volt, hogy autóval kellett járni egyszeresen, és rengeteget utazott, napi több 100 kilométereket, és egyszer egy olyan helyen robbant le az autója, ahol lakott település nem volt a közelbe, csak sok 10 kilométerre, nem tudom mennyire. Nem volt tűnerő, nem tudott segítséget hívni, ott áltehetetlenül. És egyszer csak arra ment egy autós, és rögtön meg is állt, és felajánlotta, hogy segít neki. És bevontatta a legközelebbi lakott településig, ahol már megkapta a megfelelő segítséget, és tudott hívni már szakembert. Akkor az autós megkérdezte, hogy hát miben tartozik, vagy legalább a benzinköltséget, hogy fizesse ki. És mondta ez a kisegített, hogy nem kell. Csak egyet kér, hogy ő is segítsen másokon majd, ha teheti. És akkor minden rendben lesz. És elment. És azóta ez az ember, amikor csak tud, akkor segít másokon, elviszi őket valahova, vagy más egyéb módon, és ha kérdik, hogy mivel tartoznak, akkor ezt válaszolja. Nem kell. Csak te értesítsd valaki mással. Így ragad a jó is a világban. Így szólhatjuk Isten szeretetét a világban. Így mondja Pál. Ne álljatok bosszút magatokért, szeretteim. A Károlyban egyébként ez, ahogy Gergő felolvasta, hogy vagy szerelmesek, ez egy kicsit félreérthető, nem jól jön ki ez a fordítás. Itt már nem Pálnak a szerelmesek vagyunk, tehát nem egy érzelmi kapcsolatról van szó, hanem itt arról, hogy mi Isten szeretetjei vagyunk azok, akiknek Pál azt mondja, hogy mindjárt nézem, bocsánat, ne álljatok magatokért bosszút. Így van. Ne álljatok magatokért bosszút. Mintha azt mondaná, ti, akik szeretve vagytok, akik szeretetben fürödtök, akiket úgy szeret az Isten, hogy nem kéri számon rajtotok a bűneiteket, megbocsát nektek. Örök létet ajándékhoz. És ti igazán megtehetitek, hogy ne rójátok föl másoknak a gonoszt. Hogy ne üssetek vissza, hogy magatokért bosszút ne álljatok. Lásd meg az ellenségedben is a szerencsétlen embert, és adj neki inni, és adj neki enni, mert ő is erre vágyik. Ezt olvassuk ugye a 20. versre. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj enni, ha szomjazik, adj inni, mert ha ezt teszed, parasat gyűjtesz a fejére. Ez egyébként egy ókori egyiptomi szokás volt, ez egy bűnbánati szokás, hogy a hogy ilyen varázsal elérdítettek a fejüket. Tehát ez eljutta tulajdonképpen, csak hogy értsük. Tehát, ha éhezik az ellenséget, majd jönnie, ha szomjazik, majd hinnia. Mert ha így teszel, akkor ha bár te rosszabb, ő rosszabb tett ellened, de mégis jót tettél vele, és ez őt arra sarkalja, hogy megbánja azt, amit tett. De utal ez a dolog, érthető? Egyedül ez a szeretet az, ez a szeretet melegíti fel a befagyott lelket, és ez formálja át ellenségből baráttá. Isten is így győzött le bennünket, mert ő is legyőzött bennünket, amikor hétrejött. Jóval győzött le minket. Krisztussal. Nem haragú ítélettel, hanem kegyelmes szeretettel. És az Isten nem azt mondja, hogy célozd meg a csillagokat, vagy hogy csak célozd meg a holdat, mint az olimpikon mondta, és akkor elérheted a csillagokat is megfeljed, hanem Isten ezt mondja, célozd meg a csillagokat velem, és én eljöttem. Célhozd meg a csillagokat velem, és én ez az Isten cselekvése. Ő szeretetből és nagy áron váltotta meg a mi életünket. Ennek kell ösztönöznie bennünket a hálára, hogy teljes szívvel szolgáljuk őt. Tehát ez a hívből fakadó cselekedet, amire Jakab apostol hív bennünket. Ez hála és jel. Hála az Istennek, mert én többet kaptam tőle, mint amennyit valaha is adhatok neki. És jele annak, hogy él bennem a Krisztus. Tehát a hitből fakadó cselekedet hála és jel. Ez legyen ma a mi okos Isten tiszteletünk, az a cselekvésre indító hála, ami megerősíti a mi hitünket, és ami jelet mutat arról, hogy Isten hogyan szereti a világot. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked a mai tanításodat. Áldunk és magasztalunk érte, Uram, hogy te ma is lehajoltál hozzánk, és te nem mutattad magadat nekünk. Köszönjük, hogy megértettük hitünk és cselekedeteink kapcsolatát. Add tudunk, hogy innen elindulva valóban a hitünkből fakadó cselekedetek látszódjanak rajtunk, hogy meglássa majd a világ, hogy mi valóban a te tanítványaid vagyunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Áldva fogadjuk az áldást. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.